Szájér József, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a néppárti frakció alelnöke, az Arena vendége. Ott hagytuk abba, hogy elmagyarázta, hogy mi a dolga a jogalkotónak, meg mi a jogszabályt értelmező alkotmánybíróság, de mit tesznek akkor, ha az alkotmánybíróság egy tartalmi illeszkedési probléma miatt mondja ki valamely alkotmány passzusról, hogy az oda nem illik, nem jó.
Erre nincs joga.
Tehát azt írja az átmeneti rendelkezések indoklásában, hogy dehogy nem. Ezért tartom, hogy ebből vita lesz.
Ők úgy fogalmaznak, hogy az alkotmánynak, az, hogy mi kerül az alkotmányban, vannak bizonyos tartalmi követelményei, és ezeknek is meg kell felelni a rendszeren belül, de az alkotmánybíróságnak arra, hogy tartalmi okok miatt semmisítse meg az alkotmánynak bármely részét, vagy az alkotmány bármely újabb módosítását, erre nincsen joga.
Azt írják, hogy az alaptörvény egységes jogi dokumentum, így valamennyi módosításnak és kiegészítésnek szerkezetileg is, tartalmilag is koherens módon be kell épülnie az alaptörvénybe.
Igen, de ha nem így van, akkor sincs az alkotmánybíróságnak semmiféle megsemmisítési jogköre, mert az alaptörvény világosan kimondja, hogy a jogszabályok megsemmisítésére van joga az alkotmánybíróságnak. Egy probléma persze továbbra is van, ez nem annyira elmélet, hanem inkább gyakorlati, hogy az alkotmánybíróság döntésével szemben nincsen semmilyen fellebbezési lehetőség. Miközben egyébként az alkotmánybíróságnak is köteles, ő is köteles volna saját magára vonatkozó jogszabályoknak a betartására. Tehát például arra, hogy annak a vizsgálatára, hogy jogosulttól származik-e az a megkeresés. Ennek a jelentősége most megnőtt, hiszen már nem bárki az utcáról jöhet be. Jogosult-e, nem csak ő jogosult-e rá, hanem egyáltalán van-e mód ennek a vizsgálatára? Ilyen problémáim vannak az Alkotmánybíróság elmúlt évbeli rendelkezéseivel, különböző döntéseivel, amelyekben több alkalommal befogadott olyan rendelkezéseket, amelyek nem jutottak el igazából abba a fázisba, ahonnantól fogva nekik erre joga lett. Mert például a bírói nyugdíjazással kapcsolatban lehetne konkrét esetet mondani, ahol az alkotmány egyértelműen kimondja, hogy jogerős bírósági döntésnek kell ebben az esetben lenni. Az alkotmánybíróság bizonyos érveléssel ez alól kihúzta magát. Most, hogy ő betartotta a magára rá vonatkozó szabályokat, vagy nem, ez egy vita kérdés. Magyarországon erről nem mondakozik ki vita, mert nagyon udvariasan viselkedik mindenki az alkotmánybírósággal kapcsolatban, de a szakmában azért folyik ez. Ez a vita, az én meggyőződésem is az, hogy nem tartotta be, de ennek nincsen semmilyen szankciója, hogyha az alkotmánybíróság úgy gondolná, hogy az egész magyar jogrendszer ütközik az alaptörvénnyel, minden jogszabály, vagy annak a 90%-a azt is megsemmisíthetné, hiszen ez a jogalkotási jogköre megvan, de ez nem a reális, nem a valóság. Ugyanilyen szélső kritikák fogalmazódnak meg a másik oldalon, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk ilyen kérdést kaptam nemrégiben, mi van akkor, hogyha mondjuk beleírja az alkotmányba a mostani kétharmados többség, hogy csak 20 évenként vannak választások. Ez is ugyanúgy megtörténhet, mint a másiké. Másik esetben, a formális alkotmányosság egyik esetben sem sérült, de a világ nem így működik. Tehát ez egy értelmetlen szabály lenne, nyilvánvalóan öngyilkossági levelét írna alá az a kormány többség, amely egy ilyen szabályt belefoglalna az alaptörvénybe. Tehát mindenhol valamilyen módon a bizalom, az együttműködés elvén és a normális józanész elvén, bele is írtuk az alaptörvénybe, hogy a jogszabályokat a józanésznek megfelelően kell értelmezni.
De ebben az esetben akkor mi a józanész szerinti megállapítás?
Hát a józanész az részben a szó szerinti értelmezés. Szerintem az is teljesen józanész szerinti megállapítás volt, hogy az alaptörvénynek az átmeneti rendelkezésére az egyik alkotmánymódosítás, sokat kritizálnak, hogy miért kellett négyszer módosítani az alkotmány. Ez az első módosítása valójában. Egyszer módosítottak az Európai Unió miatt, mert a Nemzeti Bankra vonatkozó szabályokat kellett. Egyszer módosítottuk azért, mert beleírtuk az alaptörvénybe, mert fölmerült akkor ez a vita, hogy az átmeneti rendelkezések részei az alaptörvénynek, vagy nem, és akkor beleírtuk, hogy igen, azok részei az alaptörvénynek, a föltörvénynek, a kétharmadossá tétele. Magánvéleményben fölösleges volt, mert benne volt, hogy fokozott védelem illeti amúgy is a nemzeti vagyonnak ezt a részét, még a kétharmadosság is levezethető volt belőle, és van ez a negyedik módosítás, amelyre azért került sor, szintén, mert az alkotmánybíróságnak nem volt elég az értelmezésnek az a logikája, amellyel mind az alaptörvénybe, mind az átmeneti rendelkezésekbe bele volt írva, hogy ez része az alaptörvénynek. A neve az, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezései. Abban a felsorolásban, ahol a jogszabályok vannak felsorolva, az átmeneti rendelkezések nem szerepelnek, mert mindenki úgy vélte, és úgy is alkalmazta ezeket az átmeneti rendelkezéseket, mint hogyha azok az alaptörvény részei lettek volna, mindaddig, amíg az Alkotmánybíróság meg nem semmisítette. De visszatérve az eredeti gondolathoz, az Alkotmánybíróságnak is be kell tartani a magára vonatkozó szabályokat, hogyha ezt azonban nem tartja be, abban az esetben semmiféle szankció nincs. Hadd mondjak egy konkrét példát, nemrégiben az egyházi törvénynek alkotmány ellenességének egy részét állapította meg egy részének az Alkotmánybíróság, és az Alkotmánybíróságnak senki nem kérdőjelezheti meg, mind a régi, mind az új alaptörvény szerint joga van arra, hogy negatív jogalkotó legyen, vagyis megsemmisítse jogszabályokat. Meg is semmisítheti az egyházi jogszabályokat is arra vonatkozóan, hogy ütközik a törvénybe. De az indokolásban még azt is beletették, és beleírták, hogy azok a szervezetek, amelyek pályáztak az egyházi státusznak az elnyeréséért a parlamentben, de nem kapták ezt meg, azok ezáltal visszanyerik az egyházi státuszukat. Most mondja meg nekem bárki ebben az országban egyetlen jogász, honnan van ez levezetve? Ugyanis, amikor az Alkotmánybíróság megsemmisít egy jogszabályt, akkor az a jogszabály lukas lesz. Az, hogyha értelmetlen, az a jogalkotó dolga. De ha értelmes úgy is, abból még nem következik, hogy utólagosan a parlament által gyakorolt aktusokat behelyettesítene. Vagyis ebben az esetben az Alkotmánybíróság olyan döntést hozott, amelyben feltételezte, hogy neki tulajdonképpen nem csak negatív, hanem pozitív jogalkotói jogköre is van. És tudom, hogy ez nagyon bonyolult jogászi kérdés, de az fontos, hogy ezekről, miután emiatt támadnak bennünket, valami képünk legyen.
De az én eredeti kérdésemre vonatkozó választ még nem értem tökéletesen.
Igen?
Mit tegyen, hogy jár el jól, legkevesebb kárral az Alkotmánybíróság, meg a mindenkori parlament, ha tartalmi koherencia problémát lát az Alkotmánybíróság egy rendelkezésben, ne nyúljon hozzá, mert tudja, hogy oda fog vezetni, de nincs mit vele tennie, vagy mit?
Hozzá nem nyúlhat. Erre nincs joga. Amit tehet...
Ne is kezdje róla gondolkodni?
Dehogy nem, azt teheti, hiszen hogyha oda kerül elé egy jogszabály, és azt látja, hogy az alkotmánynak az egyik passzusa ezt mondja, egy másik pedig hát nem egészen van harmóniában ezzel a passzussal. És értelmeznie kell a jogszabályt, hogy melyik, hogy az alkotmányos-e, akkor megvizsgálja, hogy ezek között, az ellentmondó részek között milyen viszony van, kimond egy értelmezést, és arra még mindig joga van, hogy megsemmisítse a jogszabályt, amit vizsgált. De az alaptörvényt, az alaptörvény szövegét nem vizsgálhatja, mert ő az alaptörvénynek az őre.
De ki sem mondhatja, hogy itt ellentmondás van, és valamelyik
nem jó? Ezt úgy hívják, hogy hatalmi ágak elválasztása, és Montesquieu törered, és aztán utána a 20. században Hans Kelsenen keresztül megy. Arról van szó, hogy egyik hatalmi ágnak sincsen korlátlan hatalma. Vagyis, hogyha az Alkotmánybíróság maga állapíthatná meg, hogy mi az alkotmány, abban az esetben a hatalmi ágak elválasztása, a fékek és ellensúlyoknak a rendszere nem működne. Itt azért találták ki, hát Montesquieu azért találta ki a hatalmi ágak elválasztását, hogy a hatalmi ágak egymást ellenőrzik. Ebben az esetben a választott, tehát az állampolgárok által választott parlament, amelynek a legitimitása felől nincsen semmilyen készség, és nem is csak a mostaniról beszélek, hogyha demokratikus van választva, az elfogadja kétharmados többséggel az alaptörvény szövegét, az Alkotmánybíróság, vagy mondjuk egy bíróság, hogyha tágabban értelmezzük a hatalmi ágak elválasztási rendszerét, az pedig alkalmazza. De az alkotmányozó maga, a parlament nem értelmezi a saját jogszabályát. Aki pedig értelmezésre van kijelölve, az Alkotmánybíróság, az meg nem alkothat jogszabályt. Egy dolgot csinálhat, a jogszabályokat semmisítheti meg, mert az ő funkciója az, hogy megvédje azt, hogy Magyarországon a jogszabályok alkotmányosak legyenek, ezzel a polgárok jogait védi.
De attól alkotmányos egy jogszabály, hogy egy mindenkori többség azt az alkotmány szövegébe foglalja?
Ezen már lehet vitatkozni. De amikor az Alkotmánybíróság, de az Alkotmánybíróságnak arra nincsen lehetősége, nincsen joga, egyébként a jogrendszerek túlnyomó többségében ilyen nincs. Talán Németország az egyik jelentős kivétel, Németországban viszont másképpen néz ki az alkotmány, ott úgy van, hogy vannak az alkotmánynak az úgynevezett évige, tehát örök rendelkezései, és az alkotmány örök rendelkezéseihez az újabb alkotmánymódosításokat hozzámérik. Na most Magyarországon ilyen nincsen, ennek következtében nem is lenne mihez mérni azokat a szövegeket, mert hát nem feltétlenül az, hogy régebbi, az még nem önmagában tükrözi. Másrészt pedig a demokratikus ellenőrzésnek, az elvének működnie kell.
Tehát de az a választás, nem?
Igen, az a demokratikus választás, ami azt jelenti, hogy a kor problémáira a választott képviselők, van egy kiváló idézetem az amerikai legfelsőbb bíróság elnökének a szenátusi meghallgatásáról, ahol azt mondja Roberts úr, hogy tisztában vagyok azzal a rengeteg emberrel, aki önökre szavazott, hogy azokat a politikai döntéseket meghozhassák, amiket meghoznak, és azzal, akik ránk szavaztak, minket nem úgy választottak. A mi dolgunk ennek következtében, itt már szabadon beszélek, az más. Más a funkciója. Az alkotmánybíróság nem úgy általában és elvontan védi az alkotmányosságot, hanem egy intézmény.
Azt az alkotmányosságot védi, amit a törvényalkotó megcsinált. Legyen az, az bármilyen.
Nem az alkotmányt. Igen, az alkotmányt. Az alkotmány őre. Ez szerepel benne. Tehát az alkotmánybíróság számára nem a láthatatlan alkotmány, még csak nem is a kedvem szerint való történeti alkotmány, de nem is az amerikai alkotmány az, ami a mérce, hanem a jelenleg hatályba levő alkotmány. És még azt sem mondom, mert rögtön jön a vád, hogy persze az nem csak szavak vannak egymás mellé téve, azoknak van szellemük is, a szellemét is kell védeni. De ennek fejében ugyanúgy, ahogyan a köztársaság elnök nem írhat, vagy nem tagadhatja meg valami olyasminek az aláírását, amelyet az alaptörvény megtilt, ugyanúgy az alkotmánybíróság sem vizsgálhatja meg az alaptörvénynek az alkotmányosságát, kivéve ebben az új esetben. Tehát csak egyébként erre a hosszú következtetésre onnan jutottunk, hogy valójában mi bővítettük ebben az irányban is, éppen azért, hogy biztosítsuk az alaptörvény elfogadásának a szabályosságot, annak a legitimitását ne lehessen megkérdőjelezni. Erre vezettük be a negyedik alkotmány módosításban ezt az új lehetőséget, és ezzel egyébként nem csak egy új jogot adtunk az alkotmánybíróságnak, hanem filozófiai értelemben is elismertük azt a legutolsó tettét az alkotmánybíróságnak, amikor megsemmisítette az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit.
Utalt arra nemrég az előbb, hogy a gyakori alkotmánymódosítás az nem feltétlenül elegáns, de az elegancia nem alkotmányjogi kategória. Az alkotmány elfogadása, a társadalom hozzávaló viszonya, az mitől fog kialakulni, ha ez a gyakorlat megmarad?
Hát már az imént elmondtam, hogy igazából a korábbi alkotmánymódosításoknál egyiknek sem volt igazán értelmi oka. És még hozzáteszem ezt a negyediket is. A negyedik alkotmánymódosítás is azért állt elő, mert egy most már itt talán a hallgatók is be tudnak abba pillantani egy ilyen végtelenül bonyolult szűkkörű alkotmányjogi vitának a végére az alkotmánybíróság tett pontot. Ez nem egy akadémiai vita, ez egy gyakorlati vita, amelyben az intézmények döntéseket hoznak, az alkotmánybíróság döntött, mi pedig úgy van, az alkotmánybíróság azt mondta, hogy el kell dönteni, hogy mik azok a szabályok, amelyeket beépítünk ebből a megsemmisített rendszerből az új alaptörvénybe. Az alkotmányozó kiválogatta ezeket a pontokat és beépítette, olyat is beépített, amit az alaptörvény vagy az alkotmánybíróság nem semmisített meg, éppen azért, hogy ez a tarthatatlan állapot, hogy két részben van a magyar alkotmány, ez nem maradjon fenn, hanem öntsünk tiszta vizet a pohárba, ezek mind technikaiak. Most minden alkotmány az elején, én annak idején, amikor készítettük az alaptörvényt, szövegeztük, javasoltam, hogy pontosan azért, mivel az első időszakban jelentkeznek az első problémák, legyen egy olyan periódus, ami még ilyen próbaperiódus, és az alatt összegyűlő különböző problémákat gyűjtsük össze egy csomagba, és aztán egy év múlva, amikor ezek már előjöttek, akkor módosítsuk. Ezt akkor nem fogadta el ezt a javaslatot nem fogadták el, de hát tulajdonképpen ezt csináltuk most. Most amúgy is szükség volt a módosításra, hiszen az alkotmánybíróság ezt technikai okok miatt kérte, tiszteletben tartjuk a döntését, még ha nem is értek egyet vele, és oda tettünk néhány olyan pontot, amely időközben felmerült alkotmányossági kérdés. Ez tulajdonképpen ez történt, de nem arról van szó, hogy itt most minden héten módosítjuk az alkotmányt. Ez az első komolyan figyelembe vehető módosítása az alaptörvénynek. Az előzőekre vagy az EU, vagy egy másik alkotmánybírósági döntés miatt volt szükség.
Annak van valami mércéje, hogy mi az a szint, ami már az alkotmány módosítását igényli? Mi az a társadalmi probléma?
Hát, ez egy interaktív dolog, mert néhány módosítása önmagában nem biztos, hogy föltétlenül szükség lett volna, hiszen azok a klauzulák, akár a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos dologra gondolunk, akár a hajléktalanokkal kapcsolatos dolgok. Ezek nem szabályozzák ezeket a viszonyokat, bár például a hajléktalanok esetén először a magyar alaptörvény kimondja, hogy hajléktalanok államcélként kimondja, hogy a magyar államnak gondoskodnia kell, segítenie kell minden erővel és minden eszközével a hajléktalanok helyzetének a megoldásában. Ez egy fontos új szabály, de az összes többi az egy ilyen felhatalmazó klauzula, ami azt mondja, hogy kétharmados törvény rendelkezhet erről. Erre pedig azért van szükség, mert az állampolgár és az állam közötti viszonynak egy nagyon fontos dimenzióját szabályozza, ez pedig a költségvetési dimenzió. Én, mi a költségvetési dimenzió ebben az esetben köztem és az állam között,
adózok,
vagy egy egyszerűen adót fizetek. Én hozzájárulok az államnak a fenntartásához, ennek a társadalomnak, ennek az országnak a fenntartásához. Hogy mire fordítsam, azt, az nem az államnak a mindenkor éppen hasraütésszerű dolga, az a demokratikus folyamatnak a része kell, hogy legyen. Ezért én nekem tényleg meglepődöm, amikor olyanokat olvasok a magyar sajtóban, és sajnos teljes mértékben elterjedt módon, hogy miért kell egy ilyen kérdést, például a hallgatói szerződéseket beletenni az alaptörvénybe. Ez nem alkotmányos kérdés, mondják őt. Hát mi más lenne az alkotmányos kérdés, mint az állampolgár, aki finanszírozza az ingyenes oktatást, és az állam közötti viszony. Ez a legelemibb állam alkotmányjogi viszony, amelynek tekintetében egy konkrét vita és egy konkrét politikai történés alapján úgy gondolta az alkotmányozó, tehát a parlament kétharmados többsége, hogy fontos, hogy ezt a garanciát megadjuk az állampolgárnak. Tudjuk azt, hogy a magyar állampolgároknak a túlnyomó többsége, akár fizet adót, akár nem, de hogyha nem fizet, akkor is, és megkérdeznénk, hogy norvég, svéd vagy német állampolgároknak képezzük ki a magyar orvosokat. Erre költjük azt az egyébként rengeteg pénzt. Akarja-e, hogy ez így legyen? Vagy adott esetben, ha valaki mégis úgy dönt, hogy külföldre megyen, akkor néhány évig dolgozzon itthon is, vagy az oktatásának a költségeit, vagy annak egy részét juttassa vissza, erről kössön egy szerződést, amikor megkezdi a tanulmányait. Ezt ne semmisíthesse meg az Alkotmánybíróság arra a szerződési szabadságra, vagy bármire vonatkozóan, mert az a közjogi viszony, ami köztem, állampolgár és az állam között van, aki költi az én adófizetői pénzemet, az egy olyan alapvető alkotmányos viszony. Mi más lenne az állampolgár és az állam közötti viszony szabályozásának a kérdés. És ebben a konkrét helyzetben úgy tűnt, hogy ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha az alaptörvénybe illesztjük bele ezt a szabályt, és az, aki azt mondja, hogy ez nem oda való, az nem érti ezt a fajta viszonyt, és tulajdonképpen a demokráciát kérdőjelezi meg, hiszen demokratikus keretek között adnak felhatalmazást az állampolgárok arra, hogy az ő pénzüket költsék, bizonyos esetekben pedig ilyen esetben alkotmányosan akarják, hogy arra ne költhessék, hogy svédországi betegek számára képezzünk ki magyar orvosokat.
Hogy látja, vége van a tesztidőszaknak, vagy vannak még olyan kérdések, amiket szabályozni kell? Például a önkényuralmi jelképek ügyét április 30-án megsemmisítette az Alkotmánybíróság a korábbi BTK-t.
Igen, hát ez is egy elég fura döntés volt. Ez is mutatja egyébként, nem kell, hogy az Alkotmánybíróság következetes legyen, hiszen egy korábbi döntésében ugyanezt a jogszabályt 20-valahány évvel ezelőtt szabályosnak tartott, akkor Magyarországgyűlés tagja voltam, tehát emlékszem erre. Hosszú éven keresztül jó hiszeműen lehetett azt gondolni, hogy ezek a szabályok rendben vannak. A társadalmi érzület és a társadalomnak a jogérzéke is ezt messze menőkig alátámasztotta. Egyértelműen miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a szólásszabadságot ebben az esetben lehet korlátozni, mert a társadalomnak vannak olyan érdekei, olyan történelmi érzékenységei, egyes emberekben olyan hatást válthat ki ezeknek az önkényuralmi jelképeknek a látványa, amitől védeni kell őket. Minden ország alkalmaz ilyen típusú dolgokat. Alkotmányosan kell ezeket szabályozni, mert a szólásszabadságnak a korlátait alkotmányosan kell megállapítani.
Vagyis benne
hozzáteszem,
lesz.
Kérem?
Vagyis benne lesz. Egy következőben.
Hogyha megtalálják azt a megoldást, amely alkotmányosan is megfelel, nem feltétlenül kell beleírni az alaptörvénybe, de azt tisztán kell látni, hogy abban az esetben továbbra is az Alkotmánybíróság értelmezési keretében marad, miközben a társadalomnak világos szándéka van ezzel kapcsolatban, bármilyen közvéleménykutatás ezt megkérdezi, azt mondja, hogy ezt tegyük meg. Hozzáteszem, történt ilyesmi most a negyedik alkotmánymódosítással is. Az az új szabály, amely egy közösség megsértése esetén lehetővé teszi, hogy polgári úton, tehát civil úton nem büntető jogi eszközökkel valaki elégtételt vegyen az őt ért sérelmen, a közösséget megsértő sérelmén, ez egy új szabály, ez is azért kellett, hogy bekerüljön az alaptörvénybe, mert a polgári törvénykönyvbe már bekerült, az új polgári törvénykönyvbe, de abban adott esetben nyitva volt az a kérdés, hogy ez a szólásszabadságnak olyan korlátozása, amelyet alkotmányos szinten kell elvégezni, vagy elegendő a polgári törvénykönyv szintjén. A biztosítás, biztosíték érdekében úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha ez bekerül az alaptörvénybe is, nehogy ezt az intézményt, amit egyébként zsidó szervezetektől keresztül, roma szervezetekig, magyar nemzeti szervezetekig rengetegen üdvözölt, kisebbségi szervezetek, ezek az ő igényüket is, régi vágyukat, régi kérésüket kifejező szabály ne válhasson később alkotmányellenessé, azon az alapon, hogy az alkotmányban elfelejtettük rendezni ezt
és
a kérdést.
Pontos, hogy gyakorlatban alkalmazható legyen. Hát 10 000 számra indulhatnak perek, és a bíróságok mit fognak vele kezdeni?
Hát már hatályban van, és nem indultak ilyen perek nagy tömegben. Ezt meglátjuk, a társadalomnak ezt le kell rendeznie. Ez egy hiányzó eszköz volt. Ez egy eszköz a társadalom számára, hogy ezekben az ügyekben rendet teremtsünk. Hát azt is mondhatnánk a személyiségi jogokkal kapcsolatban, és azt az érvet, amit ön felhozott, nyugodtan lehet mondani, mert tömegével fognak megjelenni perek, mert önök az Inforádióval valami rosszat mondtak XY-ról. Ezek a perek léteznek, ez évszázadok óta része az európai jogászi kultúrának, demokratikus kultúrának. Amit mi tettünk ebben az esetben is ezzel a szabállyal, az nem más, mint a közösségekre is kiterjesztettük ezt a fajta védelmet. Bizonyos közösségek is igenis pereskedhetnek, de eddig is személyiségi körben, én nekem is volt már személyiségi perem a bíróságon innen néhány méterre. Másoknak is voltak ilyen típusú perei. Erre gyakorlati érvekkel jön, hogy egy jogot azért nem védünk, mert nagyon bonyolult lesz majd az igazságszolgáltatásnak végigfuttatni, ez szerintem nem elegendő érv. A közösségeket, bizonyos közösségi értékek, a közösségnek egy bizonyos jellemvonásai ugyanúgy védelemre szorulhatnak, mint ahogyan egy magánszemélynek a személyiség.
Más kérdés, hogy hogyan fogják a bíróságok megállapítani, hogy...
Hát ez minden új szabálynál egy olyan dolog, ami nyitott. Itt innentől fogva a jogalkotó elvégezte azt a feladatát, amit egyébként társadalmi csoportok kértek tőle. Innentől fogva jön az, amiről már a korábban beszéltünk, a hatalmiak elválasztása keretében, hogy ezt a bíróság tartalommal tölti meg. Ha nem azt az eredményt fogja hozni, amit a jogalkotó akart, amikor a polgári törvénykönyvet megalkotta, akkor ott van neki a lehetőség, hogy a demokratikus ellenőrzés keretében módosítsa a polgári törvénykönyvet, és tisztázza, lehet, hogy bizonyos eljárási szabályokat, lehet, hogy szűkíteni kell a megkeresők körét, de ezek már gyakorlati kérdések. Ez ugyanígy van, mint amikor tömegesen érzékeli mondjuk a parlament, hogy a bíróságok, a másik hatalmi ág nagyon alacsony büntetési tételeket szabnak ki, akkor rendre az következik a világ összes parlamentjében, hogy megemelik ezeket a büntetési tételeket. Mert a társadalom is ezt követeli tőlük, és az országgyűlési képviselő az, nem az alkotmánybíró, aki kijár az emberek közé, aki a következő alkalommal el akarja nyerni a tetszésüket. Ő az, aki ismeri, hogy mit akar a társadalom, erről szól a képviseletnek az elve.
Engedje meg egy utolsó 2 perces kérdést, tudom, hogy szűk az idő. A ciprusi helyzet, ez az Európai Unió hozzáállását megváltoztatja. Arra gondolok, hogy néhány heten még a 100 000 euró alatti betéteket is majdnem megadóztatták, ami hát egy szent dolog volt korábban.
Hát meg Magyarország ellen micsoda támadás volt akkor, amikor a nyugdíj alapokkal kapcsolatos, ahol pedig nem is tulajdonról volt szó, hanem várományokról, és senki nem is veszített semmit rajta, milyen felháborodás volt. Fenyegettek mindenféle eljárásokkal bennünket, rengeteg probléma volt, az alkotmánybírósággal való konfliktusok is akkor kezdődtek. Hozzáteszem, valóban ez egy Rubikon, de az, hogy az Európai Uniónak a jelenlegi, hát kicsit már a valóságtól elrugaszkodott és idejét múlt nézeteit, akár a piacgazdaság, akár a tulajdonjoggal kapcsolatos korábbi dolgait ebben a tekintetben ez kielégíti-e, azt nem tudom. Pontosabban evidens, hogy itt az történt, hogy egy nagyon fontos állampolgári alapjogot, ami eközben Európai Uniós alapjog is, egyszerűen figyelmen kívül hagytak.
tőkeszabad áramlásának a jogát?
Hát nem, a tulajdonhoz való jog, ami benne van az Európai Alapjogi Kartában is, benne van az alap, a magyar alaptörvényben is. Tehát nagyon szűk az a mezdje, amin eddig mozgott, és mindenkit, aki erről valamilyen irányban elmozdult, esetleg nem ortodox megoldásokat próbált kialakítani, támadások érték. Most Cipruson az Európai Unió ajánl egy olyan megoldást, hogy vegyék el az állampolgároknak a jogos tulajdonának egy részét, aminek persze rengeteg politikai indoka lehet. Például meg kell menteni, mert hogyha nem mentik meg, akkor azok is elveszítik a tulajdonukat, meg a bankbetéteiket, akik most aggódnak amiatt, hogy egy részét veszítik el. De, hogyha arra kérdez szélesebb értem, hogy az Európai Unió ennek következtében átgondolja-e, újra gondolja-e, és esetleg a régi módszerekkel szemben áttér most valami egészen avantgard megoldásra, akkor az a válaszom, hogy nem. Ez egy nagyon lassú, nagyon nehezen tanuló intézményrendszer, amely elkényelmesedett az elmúlt 50 esztendőben, és amely bizonyos értelemben nem képes ennek a most uralmon levő válságnak a egyes elemeire választ adni. Tehát ez egy nehéz folyamat, nyilván az elkövetkezendő években meglátjuk, hogy képessé tudja az Európai Unió magát tenni arra, hogy a pénzét megvédje, hogy az állampolgárait megvédje, hogy azt a prosperitást, amit 50 év alatt a II. Világháború után kialakult, megvédje. Ez egy nyitott kérdés. Nem olyan zökkenőmentesen dolgozó intézmények, és ennek részben ennek az egyik diszfunkció éppen a Magyarországgal szembeni támadás, mert itt mi sok minden új dolgot próbálunk ki, nem azért, mert mi ennyire innovatívak vagyunk, hanem a kényszer hatása alatt kell ennek az országnak a működőképességét biztosítani, és egy csomószor azt mondják, hogy ezt nem lehet csinálni. Ezt sem lehet csinálni, azt sem lehet csinálni, és aztán utána a következő kanyarban azt látjuk, hogy ők is elkezdik alkalmazni ezeket a szabályokat.
Szia József, köszönöm szépen.